a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor tavalyi tárgyalásukat követően idén is megbeszélés folytatott Bukarestben Marcel Ciolacu román kormányfővel, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. A két vezető a magyar-román kétoldalú kapcsolatok aktuális kérdéseiről egyeztetett. Orbán Viktor arról is biztosította tárgyaló partnerét, hogy az EU tanácsának soros elnökeként Magyarország ősszel napirendre veszi Románia teljes körű schengeni csatlakozásának ügyét. A miniszterelnök munkábéden tárgyalt a határon túli magyar szervezetek vezetőivel Tusnádfürdőn, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan. Megállapították, hogy az elmúlt évek nemzetpolitikájának köszönhetően a külhoni magyar közösségek az élet minden területén erősödtek. A magyar miniszterelnök majd délelőtt mond beszédet a programsorozat keretében. A magyar kormány soha nem kért olyat a trianoni utódállamoktól, amit ne biztosítana a Magyarországon élő kisebbségek számára, jelentette ki Semjén Zsolt a 33. bálványosi nyári szabad egyetemi és diáktáborban. Most is azt kérjük, hogy ők is ugyanezt biztosítsák a területeiken élő magyarok számára, szögezte a miniszterelnök helyettes. A kormány célkitűzése az, hogy aki meg akar maradni magyarnak, az meg is maradhasson, ahol csak pislákol a magyar tudat, oda mindent megadunk, hogy ez a szikra lángálóbban hasson, fogalmazott. A kőolajszállítás leállításával teljesen érthetetlen módon Ukrajna nyíltan zsarolja Magyarországot, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy míg a szintén orosz rossz nyelvt szabadon szállíthat olajat Csehországba, addig a tűzszünet és a béketárgyalások mellett kiálló Magyarországra és Szlovákiába olajat küldő Lukoil, annak ellenére sem, hogy egyébként a vállalat nincs az uniós szankciós listán. Azt mondta, szeptemberig megoldást kell találni, különben üzemanyag hiány lehet itthon. Megemlítette azt is, bár Magyarország nem akar visszazsarolni, de Ukrajna tőlünk szerzi be az áramszükségletének 40%-át. Gulyás Gergely szerint nem fogadható el, hogy két tagállam mellett nem áll ki Brüsszel egy nem uniós országgal való vita kapcsán. Hozzátéve, hogy az Európai Unión belül elvileg nem érhet hátrány két országot azért, mert a béke mellett áll ki. A kormányinfón elhangzott, gyalázatos az Európai Unió bíróságának migrációs ítélete, egy Magyarországgal szembeli példátlan ellenszem van. Ha az Európai Bizottságnak az a célja, hogy Ausztria és Németország felé ezrek induljanak el, akkor nem állunk ezzel szembe. Szó volt arról is, hogy Magyarországon nem fordult elő, hogy az ellenzéknek járó bizottsági posztokat ne kapnák meg az érintettek, de az Európai Parlamentben hiába van egy objektív kiszámítási módja annak, hogy melyik frakciónak melyik tisztség jár, ezt megszegte az EP többsége, amikor a Fidesz által is alkotott Patrióták Európáért frakciónak egyetlen nekik járó tisztséget sem szavaztak meg. Az Európai Unió átutal 1,5 milliárd eurót Ukrajnának a befagyasztott orosz állami vagyonból származó bevételekből védelmi és újjáépítési célokra, jelentette be az Európai Bizottság. A Kreml vagyon felhasználásának a legjobb üzenete, ha ezt az összeget Ukrajna és egész Európa biztonságosabbá tételére fordítjuk, jelentette ki a végrehajtó testület elnöke Ursula von der Leyen az ex-közösségi portálon közzétett üzenetében. Végül az időjárásról, nagyrészt felhőtlen lesz az ég a folytatásban, zavartalan a napsütés, így csapadék nem hullik, és a szél is gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Zene. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa. A testvéri társadalmat a fiatalok és idősek szövetségére lehet építeni. Taglebi Boros. Az amerikai nemzeti eukarisztikus kongresszus áldott élmény volt.
Ferenc pápa. A testvéri társadalmat a fiatalok és az idősek szövetségére lehet építeni. X fiókjában a pápa a generációk közötti párbeszédet jelölte meg, mint nélkülözhetetlen alapot ahhoz, hogy elsajátítsuk az élet szépségét. A bejegyzést pár nappal Szent Joakim és Szent Anna, Jézus nagyszüleinek július 26-i ünnepe, és ehhez kapcsolódóan a nagyszülők és idősek július 28-i világnapja előtt tette közzé. Hogyan gondolkodtak az elmúlt időszak pápái az öregkorról? Ennek jártunk utána összeállításunkban. Új szövetségre van szükségünk fiatalok és idősek között, hogy a hosszú élettapasztalattal rendelkezők életnedve áthassa a reménycsíráit a növekedőkben. Így tanuljuk meg az élet szépségét, és hozunk létre egy testvéri társadalmat. Ferenc pápa ezt a bejegyzést tette közzé Pontifex fiókjában szerdán, két nappal Szent Joakim és Szent Anna, a boldogságos Szűz Mária szüleinek emléknapja előtt, készülve a nagyszülők és idősek negyedik világnapjára, amelyet vasárnap ünnepelünk. Július 26-án pénteken tartjuk tehát Jézus nagyszüleinek emléknapját. Szent VI. Pál pápa volt az, aki egy napra tette Jézus nagyszüleinek ünnepét, 1969-ben az új liturgikus naptár reform alkalmával. Előtte ugyanis különböző napokon emlékeztünk rájuk. Annának volt eredetileg a július 26-i ünnepe, Joakimé pedig augusztus 16-ára esett. Szent Joakim és Anna, mondta Ferenc pápa 2013. július 26-án az úrangyal elimádkozásakor, miközben Rio de Janeiroban tartózkodott apostoli látogatáson, annak a hosszú láncolatnak a tagjai, amely átadta a hitet és az Isten iránti szeretetet a család melegében, egészen Máriáig, aki méhébe fogadta Isten fiát, és a világnak ajándékozta, nekünk ajándékozta őt. Az ő házukhoz kötődik a család becses értéke, mint kivételezett hely a hit átadására, mondta akkor Ferenc pápa. Ne hagyj el öregkoromban! Ezt a témát választotta Ferenc pápa az idei évre a nagyszülők és idősek negyedik világnapjának témájául, aláhúzva, hogy a magány sajnos sok idős ember keserű társa, akik gyakran a kiselejtezés kultúrájának áldozatai. A 2025-ös szentévet előkészítő ima évében a Szentatya 71-es Zsoltárból választotta a világnap témáját, amelyben egy idős ember fohászát halljuk, aki végig tekint az Istennel való barátsága történetén. A világnap megünneplése a nagyszülők és idősek karizmájának és az egyház életéhez való hozzájárulások értékelésével elő akarja segíteni minden egyházi közösségben a generációk közötti kapcsolatok építését, a magány leküzdését, tudatában annak, ahogy a Szentírás mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lennie. A világnapra írt üzenetében a pápa kiemeli, hogy Isten nem hagyja magára gyermekeit soha. Egyetlen követ sem vet el, sőt, az öreg kövek adják a szilárd alapot, amelyre az új kövek támaszkodhatnak, hogy együtt alkossák a lelki építményt. A pápák több alkalommal szóltak az idősek társadalmi szerepéről. Első János Pál pápa 1978. szeptember 6-án az általános audiencián felidézett egy epizódot püspöki szolgálatához kapcsolódóan.
Io, vescovo di Venezia, andavo qualche volta nelle case di ricovero.
Én, Velence püspöke, eljártam olykor néhány idős otthonba. Egyszer egy idős, beteg asszonyt találtam ott. Hogy van, asszonyom? Hát, az étel jó. Meleg van, fűtés? Rendben. Akkor örül, asszonyom? Nem, mondta, és majdnem elsírta magát. De miért sír? A menyem, a fiam nem jönnek el soha meglátogatni. Szeretném látni a kis unokáimat. Nem elég a meleg, az étel, ott van egy szív. Gondolni kell öregjeink szívére is. Az úr azt mondta, hogy a szülőket tisztelni és szeretni kell, akkor is, amikor öregek, mondta első János Pál pápa 1978-ban. Az élet utolsó szakaszának is van értelme, tele van értékkel, méltósággal. Második János Pál pápa 1984. március 23-án az idősek egy csoportjához fordulva aláhúzta, hogy idősnek lenni kiváltság.
Voi, carissimi fratelli e sorelle, siete entrati a far parte della categoria degli anziani.
Ti, kedves testvéreim, beléptetek az idősek kategóriájába, amelyet minden társadalmi osztályból és minden kulturális szintről származó férfiak és nők alkotnak. Így eltörlitek a látszólagos különbségeket, és egyedül a személyméltósága köt össze benneteket. A harmadik korba való belépést kiváltságnak kell tekinteni. Nem csak azért, mert nem mindenki olyan szerencsés, hogy megéri ezt a kort, hanem elsősorban azért, mert ez az időszak konkrét lehetőséget ad arra, hogy jobban átgondoljuk a múltat, megismerjük és mélyebben megértsük a húsvéti misztériumot, hogy példaképpé váljunk az egyházban, Isten egész népe számára, mondta II. János Pál pápa 1984-ben. Az időseket befogadni azt jelenti, hogy befogadjuk az életet. Ezt emelte ki 16. Benedek pápa 2012. november 12-én az Éljenek az idősek otthonban tett látogatása során.
Nella Bibbia la longevità è considerata una benedizione di Dio. Oggi questa benedizione si è diffusa.
A Bibliában a hosszú életet Isten áldásának tartották. Ma ez az áldás elterjedt, és úgy kell tekinteni, mint ajándékot, amit értékelni és kiaknázni kell. A hatékonyság és a haszon logikájától vezérelt társadalom mégsem így fogadja el, sőt, gyakran elutasítja. Az időseket nem tartja produktívnak, hasznosnak. Sokszor érezhetően szenvednek azok, akiket kirekesztenek, otthonuktól távol vagy magányban élnek. Azt gondolom, hogy nagyobb elkötelezettséggel kellene munkálkodni a családoktól és a közintézményektől kezdve azon, hogy az idősek otthonaikban maradhassanak. Az életről szerzett tudásunk nagy kincs. Egy társadalom minősége, mondhatni egy civilizáció minősége, azon múlik, hogy miként bánnak az idősekkel, és hogy milyen helyet szánnak nekik a közös életben.
Chi fa spazio agli anziani fa spazio alla vita, chi accoglie anziani accoglie la vita.
Aki helyet ad az időseknek, az helyet ad az életnek. Aki befogadja az időseket, az befogadja az életet, mondta 16. Benedek pápa 2012-ben. Társadalmunkban, amelyet egyre jobban sújt a selejt kultúrája, az időseket gyakran félreállítják, magányosan hagyják. Van, aki pedig ki is használja a gyengeségüket. Sok úgynevezett harmadik korban lévő személy esik csalás áldozatává. Fájdalmas kiáltásukat, melyet a betegség tapasztalata tör meg, gyakran nem hallják meg. de éppen ezek az öreg és törékeny kövek azok, amelyek a társadalom jövőjének alapját adják, ahogy erre Ferenc pápa emlékeztet minket. Értékeljük tehát az idős embereket, segítsük a generációk közötti összefogást. Az emberi méltóságot tiszteletben kell tartani minden körülmények között, és nem szabad engedni az individualista kísértésnek, ami a mi helyébe az ént teszi. Szükségünk van egymásra, figyelmeztet a Szent Atya. Ha közel vagyunk az idősekhez, és elismerjük a családban, a társadalomban és az egyházban betöltött pótolhatatlan szerepüket, mi is sok ajándékot, sok kegyelmet, sok áldást kapunk. Ezen a nekik szentelt negyedik világnapon fejezzük ki gyengét szeretetünket a nagyszülők és az idősek iránt családjainkban. Látogassuk meg a csüggedőket, akik már nem reménykednek abban, hogy lehetséges másfajta jövő. A leselejtezéshez és magányhoz vezető önző magatartással állítsuk szembe annak az embernek a nyitott szívét és örömteli arcát, akinek van bátorsága kimondani, nem hagylak el, és elindulni egy másfajta úton.
Tagle bíboros, az Amerikai Nemzeti Eukarisztikus Kongresszus áldott élmény volt. A Vatikáni Rádiónak adott interjújában Luis Antonio Tagle bíboros az Egyesült Államok 10. Nemzeti Eukarisztikus Kongresszusán szerzett tapasztalatairól nyilatkozott, és megosztotta Ferenc pápa üzenetét, amelyet a résztvevőknek küldött.
You've just returned from the United States, where you were the pontifical legate, the Pope's representative to the National Eucharistic Congress. Can you tell us about your experience of the event?
Bíboros úr, most ért vissza az Egyesült Államokból, ahol ön volt a pápai legátus, Ferenc pápa képviselője a Nemzeti Eukarisztikus Kongresszuson. Mesélne az eseménnyel kapcsolatos tapasztalatairól, hangzott az első kérdés.
Well, first of all, it is a blessed and a blessing, not a blessed experience for me.
Nos, először is ez egy áldásos élmény és áldás volt számomra, válaszolta Tagle bíboros. Köszönöm a Szent Atyának, hogy elküldött képviselőjeként a Nemzeti Eukarisztikus Kongresszusra. Egy olyan élményben volt részem, ami a szó eredeti értelmében vett egyház volt. Emberek gyülekezete, de nem csak azért, mert bulizni akartak, vagy csak azért, mert közös az érdeklődésük, hanem egy olyan összejövetel volt, ami valójában egy elhívásra adott válasz. Érezhető volt, hogy az emberek Isten hívására válaszoltak, aki elküldte fiát, Jézust, fizikai testben, akinek jelenléte közöttünk marad az Eukarisztiában. És elküldte a Szent Lelket, hogy megérintse szívüket, pásztoraik, szerzetes rendjeik és világi mozgalmaik vagy csoportjaik hangján keresztül, hogy jöjjenek el és válaszoljanak a hívásra, és fejezzék ki hitüket Jézus köztünk való jelenlétéről. Szóval számomra csodálatos élmény látni az egyházat, amint Jézus nevében összegyűl, imádkozik, többet akar megtudni Isten igéjéről a beszédeken, a hitoktatási eseményeken, és főleg az emberek tanúságtételein keresztül, akik megváltoztak az eukarisztikus életük és lelkületük által. Áldásnak tartom számomra, hangsúlyozta Tagle bíboros. Megosztaná velünk, mi volt az üzenet, amelyet a Szent Atyától vitt az Egyesült Államok híveinek? Kérdezte a Vatikáni Rádió újságírója. A Szent Atya írt nekem egy levelet, ez a szokás, hogy a Szent Atya levelet ír annak, akit legátusként küld bármely rendezvényre, és ebben az esetben a Nemzeti Eukarisztikus Kongresszusra. A levélen túl volt lehetőségem beszélni a pápával az elindulásom előtt, mondta Tagle bíboros. A levélből nagyon világosan kiderült, hogy először is a Szent Atya arra akarta bátorítani az embereket, hogy fedezzék fel újra a rácsodálkozás érzését, az ajándékokra való rácsodálkozás érzését, azokra a lelki ajándékokra, amelyeket az Eukarisztia hoz el nekünk, ami szintén a rácsodálkozás érzése. Ezért hangsúlyoztam homíliámban, hogy megújult módon tekintsünk az ajándékok elfogadására, a rácsodálkozás érzésével, amiért megkaptam ezt a hatalmas ajándékot, amely nem más, mint Jézus jelenléte, aki teljesítette a szeretet küldetését azáltal, hogy eljött közénk, mint egy közülünk, kivéve a bűnt. Tehát a küldetése abban valósul meg, hogy ő az ajándék fizikai testében. És most testét adja nekünk táplálékul az örök élet zálogaként. A Szent Atya azt akarja, hogy az emberek, nem csak azok, akik részt vettek, hanem mindenki, különösen az Egyesült Államok, nyerjék vissza a rácsodálkozás és a hála érzését a kapott ajándékért. A Szent Atya azonban azonnal hozzátette, hogy miután megkapták az ajándékot, át kell adniuk másoknak ennek az ajándéknak a szépségét. Eukarisztikus áhítatunk missziós dimenzióját, hogy eukarisztikus áhítatunk ne váljon zárt kapcsolattá Jézus és köztem, elfelejtve a világot és másokat. Nem. Ha megkaptad az ajándékot, akkor el kell indulnunk misszióba, hogy hirdessük az örömhírt, amit láttunk, amit megízleltünk, amit megkaptunk. Tehát én csak ezt a két fontos aspektust hangsúlyoztam a pápa üzenetéből, amit úgy gondoltam, hogy szerette volna, ha közvetítek mindenkihez a kongresszuson, válaszolt a táglebíboros. Valójában a misszióba indulás és a kapott ajándék másokkal való megosztásának gondolata a folyamatban lévő nemzeti eukarisztikus megújulás része. Ebbe helyezkedett bele szélesebb értelemben az eukarisztikus kongresszus is, és ez a megújulás még mindig tart. Az elmúlt napokban és az elmúlt években szerzett tapasztalatai alapján milyen gyümölcsöket remél az Egyesült Államokban, az egyházban a kongresszus és az eukarisztikus megújulás következményeként fordult az újságíró táglebíboroshoz. Természetesen Isten ajándékára, a Szentlélekre támaszkodunk, amely megindítja az emberek szívét, és Jézus eukarisztiában való jelenlétének erejére támaszkodunk, hogy megteremjenek ezek a gyümölcsök, válaszolt a táglebíboros. De remélem és elmondhatom, hogy miután meghallgattam a résztvevőket, még a repülőtéren is találkoztam néhányukkal, akik szintén Indianapolisból repültek, már látom a kongresszus idején elvetett magvak gyümölcse növekedésének kezdetét. Először is láttam az Úrral való megajándékozottság örömét. És remélem, hogy ezt az örömöt az emberek továbbadják majd. Mert szerintem a Szent Atya hangsúlyozta, hogy az Evangelii Gaudium, az evangélium öröme, keresztény életünk, az eukarisztia ünneplése nem csupán ránk rótt kötelezettségek, hanem ajándékok számunkra, amelyeket hálával és örömmel kell fogadnunk. És sok örömet láttam, és remélem ez lesz az egyik gyümölcs, amelyet az emberek megtapasztalnak, hogy Jézus követése örömteli dolog. Igen, ennek lesznek kihívásai. Viselni fogjuk a keresztet, de örömmel viseljük. Nem magányos és sajnálkozó szívvel, hanem örömmel, nyomatékosította táglebíboros. Másodszor az is a gyümölcse, hogy bátorítsa az embereket, hogy jöjjenek össze, gyűjjenek egybe a szentmisére. Mert úgy hallottam, hogy a Covid-járvány óta csökkent a szentmisék látogatottsága, a fizikai részvétel a szentmiséken. Remélem, ez a nagy összejövetel arra ösztönzi az embereket, hogy térjenek vissza plébániájukra a templomba, és tapasztalják meg az eukarisztia teljességét, hogy Jézus az ő testeként gyűjt egybe minket. Meghallgatjuk Jézus szavát az ige liturgiájában. Összegyűjtjük a föld ajándékait, az emberi munka gyümölcseit, amelyek Krisztus testévé válnak. És miután megkaptuk az ajándékot, misszióba indulunk, de mielőtt elindulnánk, össze kell gyűlnünk. Remélem, hogy ez a kongresszus arra ösztönözte a nézőket, az eseményt követőket, hogy menjenek ki és térjenek vissza a templomba, legyenek együtt a közösséggel, tapasztalják meg azt, hogy Krisztus teste vagyunk, és együtt induljanak misszióba, hangsúlyozta táglebíboros. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Lóci Tamás atya és a miskolci Fráter György katolikus gimnázium diákjai a négy sarkalatos erény közül az okosságról beszélgetnek.
Laudetur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Hitvalló mai adását, melyben a Fráter György katolikus gimnázium diákjaival beszélgetünk a Szent István Rádió miskolci stúdiójában. Hitvalló műsorunk elején egy imádsággal szólítjuk meg a mindenható Istent. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Műsorunk elején álljon egy idézet a példabeszédek könyvéből.
Az együgyűne mindene beszédnek hitelt ad, az értelmes azonban megfontolja lépteit. Az álnok fiú semmi jót nem várhat, az okos szolga tettei azonban szerencse kíséri, és útja egyenes lesz.
Az elhangzott ószövetségi könyvben okosságról, álnokságról, értelemről és együgyűségről hallottunk. Mindezek részei, legalábbis az okosság, azoknak a sarkalatos erényeknek, amellyel a teológia tudomány a középkor óta különösen is foglalkozik. Szeretnénk az elkövetkezendő adásokat a négy sarkalatos erénynek szentelni. Halljuk azonban először azt, hogy mik is egyáltalán a sarkalatos erények.
A négy sarkalatos erény az okosság, igazságosság, lelki erősség és a mértékletesség.
A sarkalatos erények. Erények, melyek köré az összes többi erény csoportosul. Ha valaki az igazságot kedveli, fáradozásának gyümölcsei az erények. Mert az igazságosság tanít mértékletességre, okosságra, igazságosságra és erősségre.
Az erények tehát végig kísérik egész emberi életünket, sőt igazából ez az egyik összetevő, ami emberré teszi igazán az embert. Istennel való kapcsolatunkban azonban mi keresztények nem biztos, hogy pontosan ugyanazt értjük egy-egy sarkalatos erény kifejezése, definíciója mögött, mint amit a világ ért alatta. Ezért szeretnénk ezekben az adásokban az egyes erényeket, sarkalatos erényeket szemügyre venni, megvizsgálni azt, hogy a teológia tudomány mit tanít róla, hozzáfűzni a saját tapasztalatainkat a teljesen hétköznapi életből, és leszűrni ebből azokat a következtetéseket, hogy hogyan tudjuk a mindennapi életünkben ember közelivé tenni ezeket az erényeket. Ahogy hallottuk tehát a négy sarkalatos erényt, abból az első az okosság. Nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy az okosságról mit is tanít egyházunk.
Az okosság erény a sarkalatos erények sorában az első, mely az értelmet képessé teszi arra, hogy konkrét esetben ki tudja választani a lehetséges cselekvések közül a célra vezető, leghelyesebb utat. Az okosság tehát értelmi erény, az értelem jó készsége a cselekvés irányítására. Alapvetően függ a lelkiismeret tisztaságától. A bölcsességtől a konkrétság különbözteti meg. Ellentétes víciuma az oktalanság, esztelenség.
Mit mondanátok akkor saját szavaitokkal összefoglalóan, hogy mit is jelent a mi életünkben az okosság, mit tanít róla a Szentírás és a teológia?
Szóval a Szentírás és a teológia szerint az okosságnak előfeltétele az értelem. És ha igazából jobban belegondolunk, a hétköznapi életben ezt sokszor összekeverjük, épp ez az, hogy pont az ellenkezőjét gondoljuk, vagy szinonímaként értjük a kettőt. Mert ugye gyakorlatilag, ha innen indulunk ki, akkor minden ember értelmesnek számít, és hogy valaki okos, akkor az, hogy egy adott szituációban a jó útra tud térni, és nem a rosszat választja. Viszont például, hogyha veszünk egy tanúrai szituációt, amikor is mondjuk a tanár azt mondja, hogy jaj, de okos vagy kisfiam, ezt meg tudtad oldani. Akkor igazából azt az adott feladatot minden értelmes ember meg tudja oldani. Tehát akkor ilyenkor nem azt kéne mondani, hogy jaj, de értelmes vagy kisfiam, hogy ezt meg tudtad oldani, mert az okosság adott helyzetben a jó irányba viszi el, csak hogy most ez tényleg a, mondjuk például egy matematikában egy egyenlet, hogy ott is a, van ugye a jó meg a rossz megoldás, de most, hogyha a rossz megoldást kapjuk, abból is igazából a jóra utána rá tudunk térni.
Minden esetre annyi leszűrhető abból is, amit ti mondtok, meg amit a Szentírás alapján látjuk, hogy a két fogalom nem fedi egymást teljesen. Sokszor hibásan használjuk a hétköznapokban azt, hogy milyen okos gyerek, holott nem biztos, hogy tapasztalatilag is minden helyzetben jól dönt, de ettől függetlenül lehet értelmes, tehát intelligenciában magas fokon lévő. Azt hiszem, hogy inkább találkozunk a hétköznapi életben az ellentétével az okosságnak, és ez pedig az oktalanság, vagy más szóval esztelenség. Nézzük meg azt, hogy erről mit tanít a hittan.
Az oktalanság a bölcsesség és az okosság ellentétes víciuma. A Szentírásban az oktalan tagadja Istent, nem érti a szót, gyalászkodik, gyűlöli a dorgálást. Ha király elveszejti népét, a bölcsességükkel kérkedő pogányok oktalanná váltak.
Hallottunk a felsorolásban, a Szentírásból egy olyan példát, ahol nem tűri az oktalan ember a dorgálást. Erre is találunk a példabeszédek könyvében egy jó ige szakaszt.
Többet használ a korholás az okosnak, mint száz ütleg a balgának.
És egy újabb érdekes kérdést vet föl, ilyen értelemben az oktalanság, hogy a mai világ vajon mennyire veszi jó néven a dorgálást, egyáltalán merünk-e megfedni embertársainkat, és hol és hogyan, milyen formában van ennek megfelelő formája, helye? Például egy barátságra, vagy egy családi kapcsolatra gondolva. Mi erről a véleményetek?
Én azt tapasztalom, hogy a mai világban az embernek nagyon nehéz tanácsot adni, vagy bármit közölni vele. Egyszerűen én azt látom, hogy az emberek egyre jobban én központúvá válnak, és csak a saját véleményük, a saját akaratuk, tehát az számít, hogy ők mit szeretnének. És amit a másik mond, arra meg már nincs fülünk, hogy meghalljuk. És igazából az a probléma ebben, hogy lehet, hogy a másik nem is a rosszat akarja, hanem épp ez az, hogy a javunkat. Nálunk a családban, hogyha például nekem, mikor kisebb voltam, anyukám mindig szidott, vagy mondott például olyan dolgokat, amiken én állandóan megsértődtem, de így most így felnőttebb fejjel visszagondolva döbbenek rá, ugye folyamatosan arra, hogy ő ezzel egyáltalán nem akart nekem rosszat, épp ez az, hogy pont, hogy rájöjjek, hogy nem azt kéne tennem, meg csinálnom, ami helytelen, hanem megtaláljam a jó utat, és gyakorlatilag a barátok is ilyenek, akik meg úgy szintén a saját javunkat akarják szolgálni, és segíteni abban nekünk, hogy ezekre a hibáinkra felfigyeljünk, és igenis ki tudjuk javítani, és alakítani tudjunk a saját magunk személyiségén, dolgokban való hozzáállásunkon.
Ahogy Sára mondta, az embereknek nagyon nagy ez az ego, hogy minden csak önmagukra, és én ezt az iskolai életben is észreveszem, mivel én ilyen kis szervezkedő típus vagyok, hogy szeretek mindent hamar letudni, és akkor legyen megszervezve, és nem mindig úgy alakul, ahogy ezt én elterveztem, hogy igen, már pedig mindenki ott lesz, és bejön, és feladja a délutáni elfoglaltságát, vagy egy szombati nap nem elmegyünk, és találkozunk a barátainkkal, hanem bemegyünk a súlyba, és megbeszéljük, hogy igen, ezt és ezt fogjuk csinálni. A mai emberek nem azt nézik először, hogy nekünk jó lesz az elkövetkező időben, mert ahogy én is érettségi előtt állok, így lehet, hogy jobb lenne most letudni azokat a dolgokat, amit lehet, hogy 2 hónap múlva lesz meg az eredménye, de lehet, hogy 2 hónap múlva más fontosabb dolog lesz, ami az életben lehet, hogy még fontosabb az előzőnél, és nem tudják megérteni az emberek, hogy nem csak a saját maga problémájával kellene foglalkozni, hanem mondjuk ott a barátja, akinek más lelki problémái vannak, akkor leülni és a saját szabadejéből arra fordítani, hogy a barátjának segítsen, hogy át tudja lépni a nehézségeket.
Ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, amit a lányok mondtak, hogy az is egy érdekes kérdés, hogy miért veszi az ember, vagy gyakran miért érezzük sértésnek, illetve ellenünk támadásnak azt, hogyha valaki figyelmeztetni próbál esetleg arra, hogy szerinte valamit rosszul csinálunk. Nyilván egy kívülállónak sokkal könnyebb segítenie minket akár egy problémából kilábalni, mint annak az embernek, aki benne van. És hogyha elfogadjuk azt a barátot, aki támogatni és segíteni akar minket, és nem az ellenséget látni benne, akkor valójában egy ilyen közösségi élményi áll össze az a kapcsolat, ami ilyenkor kialakul két ember között, és ez aztán tényleg ki tudja emelni a mélyben lévőt. Így aztán a barátság is erősödik, okosodik is az ember, mert leküzdött valami feladatot, és valahonnan fel tudott állni. Talán ez is abból fakad, hogy minden ember alapjában véve igénye az, hogy szeressék, és szeretve szeretne lenni. És ez is rajtunk áll, hogy mit veszünk észre.
olyan jó dolgokat mondtatok a hétköznapi életből a okosság, oktalanság témakörében, meg abban a témakörben, hogy mennyire fogadjuk el mások kritikáját, jó szándékú észrevételeit. Én egy picit az egészet még egy ilyen lelki síkra emelném, hiszen az okosságnak van egy ilyen dimenziója, amit ti mondtatok, a teljesen hétköznapi életben való eligazodás. De ha már szóba került az értelem, és az, hogy kapcsolatban áll az okossággal, akkor eszembe jutott, hogy ugye két dologban hasonlítunk Istenre. Az Isten képiségünket két dologban éljük meg, abban, hogy értelmes lények vagyunk, és hogy szabad akarattal rendelkezünk. És hogyha így van, akkor az értelmünk, meg az okosságunkat azért kaptuk, hogy valamiképpen közelebb kerüljünk Istenhez általuk, hogy használjuk őket az Isten felé vezető úton, és ilyen értelemben használja szinonímaként a Szentírás, az okosságot az Isten félelemmel. Nekünk talán ez már furcsa, hogy a két fogalom miért azonos a Bibliában, hiszen mi az okosságon inkább az evilági eligazodást értjük, hogy valaki jól tud egy munkahelyen helyt állni mondjuk. A Biblia meg általában az Isten félelmet érti alatta. Vagy az Isten félelemre milyen meghatározást ad a teológia tudomány?
Az Isten félelem természetes erény, az értelem meghajlása a természetes erkölcsi törvény alkotója előtt, aki minden jót megjutalmaz és minden rosszat megbüntet. Az Isten félelem szóval egy kicsit vigyáznunk kell, köznapi értelemben a félelem szót itt félre lehet érteni. Sokkal inkább jelenti az Isten félelem az Istenre való ráhagyatkozást és az Istenben való bizalmat, mintsem azt, hogy tartanunk kéne tőle, vagy félni.
Azon gondolkoztam, hogy olyan gyönyörű a mi magyar nyelvünk. Azt mondja, az értelem meghajlása. Hogy az, hogy meghajolni, az is, hogy a templomban, vagy úgy a miséken, vagy bármikor, tényleg, amikor a tiszteletünket és az Istenbe való hitünket, tehát ugye ez a Isten felé való tisztelet, ez mindig ugye a meghajlásra, mi is magunk is fizikálisan meg szoktunk hajolni. De az, hogy az értelmünk is meghajoljon, hogy valami ott belül nem is látunk, ami egyszerűen megfoghatatlan, és hogy az Isten félelem az már gyakorlatilag egy ilyen tudat alatti elfogadása annak, hogy én igenis ráhagyatkozok az Istenre.
De sokkal inkább egy hozzáállás, egy öntudatlan attitűd, egy viselkedésforma, ahogy én az Istennel való kapcsolatomat megélem a mindennapokban.
Sári gondolatát továbbvéve arra gondoltam, hogy mi értelmünknek meg kell hajolni Isten előtt, a természetes erkölcsi törvény alkotója előtt. Ez jelenti azt is, hogy Isten maga az értelem, ő az örökös, aki van, volt és lesz, akinek nem kell kiinduló és végpontját keresni. Ő az etalonja, úgymond, az értelemnek, amiből mi nyilván kaptunk rengeteget, amit arra kellene felhasználnunk, ugye, hogy őt mind jobban megismerjük. És erre való, tehát amikor ezt felismeri az ember, hogy teljesen függ attól, aki őt teremtette, de ez mégsem egy ilyen negatív függés és befolyásoltság értelemben, hanem az az alkotó az szeretettel gondot visel rá. És ennek a megismerése egy olyan boldogsággal tölti el az embert, az okos embert, ugye, aki erre ezt próbálja megérezni, vagy ezt életé tudja váltani, ami utána vezeti. Ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy pici csecsemőt láttam nyáron sírni, és igazából nem volt oka, hogy miért kellett volna sírnia. Egyszer ült, és nem volt körülötte senki, talán azt vette észre, és elkezdett sírni, de nagyon, nagyon erősen. Természetesen oda ment utána. Anyuka felvette, ölébe vette, ringatgatta egy kicsit, megveregette a hátát, és akkor is még egy jó sok időnek kellett eltelnie, míg utána megnyugodott, és észrevette, hogy tulajdonképpen nincs mitől félni. És hogy sokszor van ez az emberrel, hogy tulajdonképpen ő azt hiszi már az ember, hogy valami nagyon rossz dolog történik vele, vagy oka van a panaszra, illetve arra, hogy féljen, és közben pedig az Isten, aki mondjuk most itt arányaiban véve, tehát az anyuka, aki értelmesebb, mint a kis csecsemője, látta, hogy tulajdonképpen semmi oka nincsen arra, hogy ő sírjon és elkeseredjen. Természetes módon odament, és megnyugtatta. És még akkor is mennyi idő kellett az embernek arra, vagyis hát annak a kisbabának, hogy felfogja ezt. És hogy mennyire így van velünk, hogy amikor elkeseredünk, vagy valami nagyon nagy problémát érzünk az életünkben, az az Isten szemszögéből semmiség. És ő magához emel minket, és megnyugtat, és még akkor is sok idő kell, hogy ezt észrevegyük, és aztán ott vagyunk az ő ölébe. És tulajdonképpen nincsen mitől félnünk soha. Ha képesek vagyunk arra, hogy a mi értelmünket meghajtsuk az ő végtelen értelme és szeretete előtt.
Nagyon köszönöm nektek ezeket a mély gondolatokat, amelyet az Istenfélelem meg az okosság kapcsolata hozott a lelketekbe. Van egy Szentírásból egy jézusi példabeszéd számunkra, amely okos és balga emberekről, okos és balga szüzekről szól. Hallgassuk most ezt meg.
Példabeszéd az okos és balga szüzekről. Amikor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásaikat és kimentek a vőlegény elő. 5 közülük ostoba volt, 5 pedig okos. Az ostobák ugyanis, amikor felvették lámpásaikat, nem vettek magukhoz olajat. Okosok viszont lámpásaikkal együtt olajat is vittek edényeikben. Mivel a vőlegény késett, mindjárt elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás támadott. Itt a vőlegény, gyertek ki elébe. Ekkor a szüzek mindjárt fölkeltek, és rendbe hozták lámpásaikat. Az ostobák ekkor így szóltak az okosokhoz. Adjatok nekünk az olajatokból, mert lámpásaink kialszanak. Az okosok ezt válaszolták. Nehogy ne legyen elég, se nekünk, se nektek, menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok elmentek vásárolni, megjött a vőlegény, akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Az ajtót bezárták, később megjött a többi szűz is. Azt mondták, Uram, Uram, nyisd ki nekünk, de ő így válaszolt. Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket, legyetek tehát éberek, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát.
A szentírási szakasz alapján az okosságnak van egyfajta előrelátás jellege is, de nagyon jól kapcsolódik az eddigi ráhagyatkozás bizalom tekintetében, hogy a vőlegényre való várakozásunk az mindennél fontosabb. Az a tartalék olaj, az valahol az a tartalék bizalom lehet az életünkben, amit magunkkal hozunk, ha rendelkezünk persze vele. Azt tudja mozgósítani a bizalmát az Isten felé, akkor is, amikor fogyóban van az evilági érvek, meg remény, aki begyűjtötte előtte ezt a tartalék olajat, a bizalmat az Istenbe. Utolsó gondolatként azt fogalmazódott meg bennem, hogy az okosságot párhuzamba hozhatjuk, és sokan talán arra is gondolnak először a tudományokkal, tudós világgal, az élettel. Hát amelyik nagyon sokszor, vagy legalábbis sokáig eléggé istentelen elveket vallott, vagy legalábbis úgy állították az én generációm elé még mindenképpen, hogy aki okos, értelmes, az nem lehet egyszerre hívő is, mert ez a kettő üti egymást. Azért most már változik ez a hozzáállás, és legalább mi keresztényekkel, hogy nagyon képviseljük azt, hogy a kettő nemhogy nem mond egymásnak ellent, hanem egymásnak alapfeltétele. Csak azt tudja e világnak a titkait helyesen, meg jól keresni, kutatni és rátalálni, aki képes a hitéből való szemszögből figyelni, vizsgálni a világot egy hívő alapmagatartásból. És érdekes, hogy a tudósok közül is nagyon sokan rájöttek erre, és az igazán nagy elmék többsége az komolyan vallásos, mély Isten hívő ember volt. Talán ez is kapcsolódik egy kicsit az okosság sarkalatos erényéhez. Én köszönöm nektek, hogy a mai napon megosztottátok gondolataitokat a tisztelt rádió hallgatókkal. Köszönjük a figyelmüket, kedves hallgatók, és a 4 sarkalatos erény második erényével folytatjuk majd a következő adásban. Egy imádsággal köszönjük meg Istennek az együttlétet. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk órájánál.
Laudetur Jézus Krisztus.
In aeternum, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Lóci Tamás atya beszélgetett a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát, a Líceumi Krónikát. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től környezetvédelmi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban a két földtudományi táborról számolunk be. 3:05-kor kezdődő Közélet című műsorunkban egy zarándokkönyv bemutatójáról szólunk, és a Hollóházi templom felújításáról és a sárospataki felekezetek támogatásáról is hallanak aktualitásokat. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Bartók Beáta, Berecz Renáta, Bérincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Demnár Ádám, Domán Vivi, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket és minden kedves hallgatónknak. Szép hétvégét, jó pihenést, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Testvérek, fogságomból, amelyet az Úrért szenvedek, kérve kérlek titeket, legyetek méltók a hivatáshoz, amelyet a keresztségben kaptatok. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Olvasom az Efezusiaknak írt levélben. A Biblia nem az égből csodálatos módon aláhullott könyv, melyet mindenki közvetlenül Istentől kap. Az iratokat a közösségben való hirdetésre és felolvasásra fogalmazták meg és gyűjtötték össze. Az egyház nélkül nem létezik az új szövetség, ahogyan Izrael nélkül nem jött volna létre az ószövetség. Az írást tehát az egyház tagjaként kell olvasnom és meghallgatnom, hogy Isten megváltó üzenetét eredeti erejében fogadhassam. Alacsony bejárat, mérhetetlen boltívek, mindenütt a titok fájtla. Meg kell hajtani a fejed, hogy az ember belépjen. A megtestesült ige jegyese, vagyis az egyház, a Szentlélektől tanítva arra törekszik, hogy napról napra közelebb jusson a Szentírás mélyebb megértéséhez, és így szüntelenül táplálhassa fiait Isten szavával. Urunk Jézus Krisztus, apostolod szava, mindnyájan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérben részesülünk. Egy test, egy lélek, amint hivatásunk is egy reményre szól. Egy a hit, egy a keresztség, egy az Úr, egy az Isten, mindnyájunk atya. Akik tehát az Úr asztalához testvérként járulunk, a templomon kívül is a testvéri lelkületet kell, hogy ápoljuk.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy út.